Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A gyermekvédelmi rendszer helyett a rendőrség felügyelete alá helyezi a javítóintézeteket a kormány. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint a javítóintézetek irányítását a büntetés végrehajtás országos parancsnoka látja el, a javítóintézetek fenntartásáról a büntetés végrehajtási szervezet gondoskodik. Az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatója szerint a hatalmi eszközök erősítése helyett szeretetteljes, bizalmi légkört kell teremteni a gyermekvédelemben. Szlankó Viola hangsúlyozta, a javítóintézet egy gyermekvédelmi intézmény, ahová akkor kerülnek be a gyermekek, ha a bíróság úgy dönt, hogy számukra van esély a társadalmi integrációra. Rozgonyi Ádám interjúja.
Ez az intézkedés milyen problémákat volt meg egyáltalán a rendőri hatósági jelenlét, az milyen problémákat orvosolhat?
Talán érdemes onnan kezdeni, hogy a javítóintézetek ugye a gyerekvédelem részei. Tehát ez a legfontosabb különbség. Tehát a javítóintézet a gyerekvédelmi rendszernek a része, és ide valóban bűnelkövető gyerekek, fiatalok kerülnek 12 és 21 év között. 12 és 14 év között kizárólag javítóintézetbe kerülhet a gyerek. 14 és 21 év között pedig mérlegel a bíróság, hogy javítóintézetbe kerül, vagy fiatalkorúak börtönébe. A javítóintézet a gyerekvédelemnek egy egyébként körülbelül 100 éve működő intézménye, és az a célja tulajdonképpen, hogy a bűnelkövető gyerekeket tulajdonképpen ilyen nevelési céllal fejlessze, pedagógiai eszközökkel rehabilitálja, gyógypedagógiai, pszichológiai megközelítéssel segítse, támogassa. Tehát ugye azt szerintem laikusként is könnyű belátni, hogy a gyerekek nem születnek bűnözőnek, bűnelkövetőnek, hanem az esetek nagy százalékában a körülményeik miatt válnak bűnelkövetővé. Viszont, minthogy gyerekek, ezért az ő törékeny életútjukban és fejlődő személyiségükben, idegrendszerükben még nagy esély van arra, hogy ezt az utat mondjuk kiegyenesítsük. Tehát, hogyha megfelelő hozzáállással, támogatással fordulunk ezekhez a gyerekekhez, akkor nagy valószínűséggel képesek lesznek a társadalom aktív tagjává válni. Ugye mondtam, hogy a körülményeik miatt válnak gyakran bűnelkövetővé, azért azt jelenti, hogy ne csak ilyen absztrakciókban beszéljünk, hogy gyakran ezek a gyerekek bántalmazó környezetből, elhanyagoló környezetből, akár bűnelkövető környezetből érkeznek, tehát nagyon sokszor nagyon nehéz sorsú, hányattatott sorsú gyerekek, akiknek az egész életük gyakorlatilag a traumáról szólt, és hát fiatalkoruk ellenére gyakran ez történik, hogy belekeverednek valamilyen bűncselekmény elkövetésébe, és itt nagyon fontos a gyerekvédelemnek a közbelépése. És azért rendelték hagyományosan a gyerekvédelembe ezt az intézményformát, a javítóintézetet, hogy megtegyünk mindent, megtegyenek a szakemberek mindent azért, hogy a gyerekek, tulajdonképpen gyerekek, fiatalok visszataláljanak a normális, vagy a normát követő útra, vagy megtanulják a társadalmi normákat, ha előtte nem tanulták meg.
És ez fontos különbségtétel, bocsánat, hogy a javítóintézet az nem gyermek otthon.
Igen, nagyon fontos. Tehát, hogy a gyerekvédelmi szakellátást azt úgy kell elképzelni, vagy ha nagyon röviden össze szeretném foglalni, az úgy néz ki, hogy ugye amikor kiemelnek egy gyereket a családjából, ugye ez számos ok miatt megtörténhet. Elhanyagolás, bántalmazás, szülők életvitele, alkalmatlansága, szülők betegsége, szülők halála, egyéb veszélyeztető környezet, vagy veszélyeztető körülmény miatt, akkor, és mondjuk úgy dönt egy álmhatóság, hogy nem tudja ezt a helyzetet megoldani, mondjuk kitartó próbálkozás ellenére sem, akkor kiemelik a gyereket a saját otthonából, családjából, és a gyámhivatal eldönti, hogy a gyerekvédelmi szakellátásnak milyen intézményébe kerül. Ez lehet gyermekotthon, lehet nevelőszülői hálózat, és lehet javítóintézet. Ugye akkor kerül javítóintézetbe egy gyerek, egyébként itt már bírósági végzés következő eredményeképpen, hogyha valamilyen bűncselekményt követett el. Gyerekotthonban nem bűnelkövető gyerekek kerülnek, oda azok a gyerekek kerülnek, akiknek egyszerűen, idézőjelben, egy otthon nyújtó ellátást kell garantálni az államnak a saját családja helyett. Tehát nagyon fontos különbségtétel, igen, hogy a javítóintézetben mindenképpen bűnelkövető gyerekek kerülnek.
Tehát akkor mit vár a kormány mostani intézkedésétől, a hatósági jelenléttől?
Tovább fűzem ezt a sort, tehát, hogy a kormányzat a javítóintézetről és fiatalkorúak börtönéről beszél. Ez a két intézmény, ez nem ugyanaz. A javítóintézet a gyerekvédelemnek egy intézménye, és akkor kerülnek ide a gyerekek, ha a bíróság úgy ítéli, hogy ezeknek a gyerekeknek van esélyük a társadalmi integrációra, pszichológussal, gyógypedagógussal, megfelelő pedagógiai eszközökkel. A Szőlő utcai javítóintézet egy gyerekvédelmi intézmény. Ezzel szemben a hírekben ugye azt halljuk, hogy ez fiatalkorok börtön, ez egyszerűen nem igaz. Tehát ez egy javító intézet, ahol az a cél, hogy a gyerekeket megtámogassuk pszichológiai és pedagógiai eszközökkel, ahogy mondtam. A fiatalkorok börtöne, az mindig is a büntetés végrehajtáshoz tartozott, ahol gyakran idősebb gyerekek, visszaeső fiatalok kerülnek, ahol már nem elsősorban a korrekció a cél, hanem a büntetés valóban. Tehát, hogy ugye a bíróság nagyon sok szempontot mérlegel ilyenkor, hogy egy gyerek egy fiatal javítóintézetbe kerül, vagy fiatalkorok börtönébe. Többnyire igyekeznek egyébként a javítóintézet felé terelni a gyerekeket, mert az ENSZ gyerekjogi egyezménye is egyébként ezt mondja ki. Tehát nagyon fontos, hogy erre is kitérjünk, hogy az ENSZ gyerekjogi egyezménye, amihez Magyarország is csatlakozott, és a magyar jogrend része, azt mondja, azt javasolja minden tagállamnak, és ez a hazai jogszabályoknak is ilyen módon a része, hiszen a gyerekjogi egyezményt ratifikálta Magyarország, vagyis a saját jogrendjébe ültette, hogy csak a legvégső esetben szabad bűnelkövető gyerekeket kizárólag a büntetés eszközével szankcionálni. Tehát, hogy ezeknél a gyerekeknél mindig az a cél, hogy támogató, fejlesztő, segítő hozzáállással segítsük az ő társadalmi reintegrációjukat. Tehát most az, hogy ebben az intézményrendszerben a rendészeti jelenlétet erősítjük, az mondhatjuk, hogy tehát ellentétes a gyerekjogi egyezménnyel, ellentétes azokkal a szakmai evidenciákkal, szakmai megfontolásokkal, amiket évtizedek óta tudunk. Tehát ezeknek a gyerekeknek, fiataloknak nem a hatalmi eszközöknek az erősítése, nem a fizikai fegyelmezésnek a fokozása fog segíteni, hanem az, hogy támogatjuk őket, szeretetteljes bizalmi környezetben neveljük őket. De természetesen itt a rendeletben azt olvashatjuk, hogy ez a célja a rendészeti jelenlét növelésének, hogy ezek a gyerekek akár biztonságban legyenek, elmondhassák, hogyha bármilyen jogsérelem éri őket, a rendészeti alkalmazottak emlékeztethessék az ott dolgozókat, hogy milyen nevelési eszközöket használhatnak. Tehát, hogy a rendelet azért arról szól, hogy a gyerekek biztonságát növeljük. Tehát, hogy ez persze, tehát, hogy ez egy fontos cél, de mégis itt a kommunikáció szintjén van egy kis káosz, és olyan valahogy így összekeveredik a bűnelkövető gyerek, meg az alkalmazottak, itt a javítóintézeti alkalmazottak viselkedése, és olyan, mintha hát azért kéne a rendészeti jelenlétet erősíteni, mert a gyerekek is hát súlyos bűnözők akár. Tehát azért ez valójában ez a probléma ezzel, hogy tehát a javítóintézetekben egyébként eddig is volt valamilyen rendeti jelenlét. Tehát, hogyha az érdemben jól csinálják, akkor az elég. Tehát eddig is meghatározta az ezzel kapcsolatos jogszabály, hogy mondjuk arányos testi kényszert lehet alkalmazni. Tehát a javítóintézeteknek van egy nagyon jól leírt, jól körülhatárolt szakmai protokollja és szakmai irányelvei, amik egyrészt meghatározzák azt, hogy hogyan lehet ezt a gyógyító, nevelő, fejlesztő foglalkozásokat vagy működést kialakítani, másrészt azt, hogy adott esetben milyen módon lehet a gyerekeknél mondjuk testi kényszert alkalmazni. Nyilvánvalóan nem olyan esetek, videóságban, amit a videón láttunk egyébként, tehát az sehol nem szerepel, hogy földön
lett. Igen, megjelent egy videó, ugye az interneten egy videó, amelyen hát a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója testi kényszert alkalmaz az intézet egyik növendékével szemben, tehát fizikailag bántalmazza, nem túlzás ezt mondani.
Hát nem túlzás ezt állítani, tehát ez nem kell szakembernek lenni, hogy ezt eldöntsük, ezt mindenki látja, hogy ez egy nyilvánvaló durva fizikai erőszak. Ahogy említettem, a házirend, meg tehát a javítóintézet házirendje is, illetve ezek a javítóintézetek működését szabályozó protokollok leírják, hogy adott esetben lehet testi kényszert alkalmazni, amikor mondjuk a növendék veszélyezteti a környezetét, vagy saját magát, vagy az intézmény biztonsága forog kockán, mondjuk.
A videóban nem derül ki, hogy voltak előzmények, vagy mik Igen. voltak az előzmények.
Igen, de hogy az nem, tehát a testi kényszer az nem az, hogy valaki a földön fekszik, és rúdosság. Tehát ilyenkor meghatározza pontosan a protokoll, hogy mondjuk a lefogás, vagy tehát valamilyen módon, tehát egy ilyen, tényleg egy az arányos fizikai kényszer, amivel nem tud tovább mondjuk kártenni a környezetében a gyerek.
Felmerül a kérdés, hogyha ilyenkor a bántalmazott visszaüt, ugyebár, tehát fellép a kvázi támadói ellen, akkor azt egyébként szankcionálják-e? Hogyan kell értelmezni?
Hát nyilván ezek komplex helyzetek, és meg kell vizsgálni minden egyedi esetet. Itt a videóban ugye nem látunk ilyet, hogy összeverekedne a növendék meg a nevelő, vagy a megbízott igazgató. Nyilván, nyilván ezeknek lehet szankciója, tehát hogyha visszaüt, és tehát ezek mindig azért egyedi esetek, ezeket le kell bontani részleteibe, meg kell vizsgálni, és természetesen eldönteni, hogy mondjuk az adott nevelő arányos testi kényszert használta-e, vagy alkalmazott-e, ha erre reagált a növendék, akkor az hogyan értékeli mondjuk a nyomozóhatóság, de ebben az esetben ilyet nem láttunk.
Szlankó Viola pszichológust, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatóját hallották. Most folytatjuk a beszélgetést az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatójával a gyermekvédelmi rendszert érintő módosításokról, valamint a szükséges szemléletbeli változások elérésének lehetőségeiről. Szlankó Violával Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Nemzetközi példák vannak arra nézvést, hogy a gyermekvédelemben hogyan lehet egyáltalán hatékonyan alkalmazni a rendőri fellépést?
A gyerekvédelemben a rendőri fellépést nem lehet hatékonyan alkalmazni. Tehát a gyerekvédelem, a szóban benne van, gyerekvédelem. Tehát amikor gyerekeket védünk, amikor gyerekekről gondoskodunk, ugye az állam gondoskodik azokról a gyerekekről, akikről a családja nem tud gondoskodni. Úgy dönt az állam, hogy nem tud gondoskodni róluk, a saját családjuk valamilyen ok miatt, valamilyen súlyos ok miatt, amiket elmondtam, akár bántalmazás, elhanyagolás, nagyon durva szegénység. Bár zárójelbe teszem, hogy szegénység miatt senkit nem lehetne kiemelni a családjából. Tehát ilyenkor az állam vállalnia kell a gyerekjogi egyezmény, a gyerekvédelmi törvény szerint, hogy gondoskodik a gondjaira bízott gyerekekről. Ezt 12 év alatt gyerekotthonban kell elhelyezni a gyerekeket, hogyha nem bűnelkövető gyerekekről beszélünk. Minél inkább család, és tehát ez a jogszabályokban, nemzetközi irányelvekben, hazai jogszabályokban, mindenhol le van írva, hogy minél inkább egy családias környezetet kell biztosítani a gyerekeknek, hogy megfelelően tudjanak fejlődni fizikailag, lelkileg, idegrendszerileg, kognitív szinten, erkölcsileg, stb. Tehát, hogy a gyerekvédelemben a rendészeti megközelítést lehet egy szükséges rossz olyan értelemben, hogy amikor tényleg egy helyzet van, vészhelyzet, és el kell hárítani valami akut veszélyhelyzetet, mert amit elmondtam, hogy a gyerek akár saját magát, vagy a környezetét, vagy az intézményt, vagy a nevelőszülői családot akut módon épp veszélyezteti, akkor természetesen indokolt lehet egy valamilyen módon a testi kényszer, vagy egy rendészeti megközelítés abban az adott pillanatban, vagy adott helyzetben, de szisztematikusan nem minden kell. Tehát az egész terület, az egész gyerekvédelem, akár gyerekotthon, akár javítóintézet, nem erre a megközelítésre kell, hogy épüljön. arra kell épülnie, hogy ezeket a gyerekeket, akik tényleg gyerekek, vagy hát a fiatalok, de hogy még mindenképpen a személyiség fejlődésüknek egy még nem kiforrott szintjén állnak, őket támogatni pszichológiai és pedagógiai eszközökkel. Nemzetközi példákat nem tudok olyan módon mondani, hogy az egyes országokban, hogy konkrét példákról beszéljünk, de azt, ami ennél szerintem fontosabb, most azért nem tudok példákat mondani, mert nagyon változik azért, tehát nagyon különböző az intézményrendszer az egyes országokban, de az mindenhol egy alapvetés, mert a gyerekjogi egyezmény ezt leírja, és ehhez majdnem minden ország, sőt, tulajdonképpen minden ország csatlakozott. Mindig az a megközelítés, hogy ezeket a gyerekeket nevelési céllal kell fejleszteni, rehabilitálni, és reintegrálni a társadalomban. Tehát, hogy nem az van, mint a felnőtteknél, hogy a büntetés célja leginkább, tehát a büntetés végrehajtás célja a büntetés maga, tehát hogy megbüntessük őket, hanem hogy fejlesszük őket, hogy visszavezessük őket tényleg a társadalomba, vagy megtanulják azokat a normákat, amiket addig nem tanultak meg egyszerűen a saját családjukban. Tehát, hogyha az állam úgy dönt, hogy veszélyben van egy környezetben, akkor ő azt vállalja, hogy cserében megtanítja azokra a dolgokra, amiktől a társadalom aktív, produktív tagja lehet. És ezt nem lehet erőszakkal csinálni, hanem szeretettel, törődéssel, gondoskodással lehet leginkább.
Tehát ha mondjuk rendszer szintű problémáról van szó, tehát nyilván, hogyha nem elszigetelt esetekről, hasonlóakról, mint amiről egy videó is kikerült most az internetre, akkor hol kell kezdeni a megoldásokat, a problémákat?
Hát egyrészt nyilván az is nagyon fontos, hogy mi egy intézménynek a norma rendszere. Tehát hogy gondol arra egy vezető, és ilyen módon a nevelők, felügyelők, hogy mennyire lehet a hétköznapi viselkedés, vagy a hétköznapi eszköztár része az agresszió. Tehát, hogy noha a gyerekvédelmi törvény, meg a kapcsolódó törvények kimondják, hogy nagyon-nagyon csak tényleg indokolt esetben is arányosan lehet testi kényszert alkalmazni, ettől még tartok tőle, hogy maga a norma nem ez ezekben az intézményekben, hanem, és sokszor a gyerekotthonokban sem, magas kockázatú helyek. Tehát ezek a gyerekek, fiatalok nagyon nehéz sorból jönnek, gyakran traumatizált gyerekek, fiatalok, és ezért nagyon máshogy működnek nyilvánvalóan, mint egy szerencsésebb gyerek. Tehát ők több szinten traumatizáltak, ez befolyásolja a fizikai, mentális, lelki egészségüket, nagyon sokszor érzelemszabályozási problémáik vannak, nagyon sokszor nem tudnak odafigyelni 5 percen keresztül sem, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon nehéz gyerekek, tehát tényleg nem véletlenül kerültek javítóintézetbe, valamilyen bűncselekményt elkövettek, és emiatt ők nagyon nehezen kezelhetőek valóban. Tehát nem úgy viselkednek, mint amit mi elképzelünk, hanem nehezen kezelhető gyerekek hirtelen robbannak, tényleg indulatkezelési problémáik vannak gyakran. Nem tanulták meg a viselkedésnek, a normális viselkedésnek a minimumait gyakran. Tehát, hogy ezek tényleg nehezen kezelhető gyerekek, viszont ezt, hogyha megfelelően képzett személyzet van ezekben az intézményekben, és megfelelő számú, akkor ezeket a nehéz, komplikált helyzeteket lehet erőszak nélkül is kezelni. Tehát, hogyha tényleg néhány gyerekre jut egy jól képzett nevelő, vagy gyerekfelügyelő, akkor akit képzett a trauma irodalomban, tehát tudja, hogy a gyerek viselkedése részben az ő traumatizált múltjának a következménye, illetve ismer olyan modern pedagógiai, pszichológiai nevelési eszközöket, amikkel egy gyereket viszonylag, hát hogy mondjam, rövid időn belül lehet formálni, tehát mondjuk az érzelem szabályozási problémáit segíteni. Tehát, hogyha képes arra egy ilyen szakember, hogy ezeket a nehéz, komplikált sorsú és nehezen kezelhető gyerekeket támogassak, tehát ő egy képzett szakember, akkor kevésbé alakul ki az a helyzet, ami már fizikai erőszakot követel. Tehát a legfontosabb az, hogy ezekben az intézményekben megvizsgáljuk, hogy tényleg hány gyerekre jut mondjuk egy nevelő, az jó-e, hogy így van, megkapják-e a nevelők a megfelelő képzést, tisztában vannak-e azokkal a szakmai, pszichológiai evidenciákkal, amik tényleg, amiket évtizedek óta tudunk, amik a gyerekek viselkedését formálják, tudnak-e ezekkel a gyerekekkel megfelelően bánni. Ez az egyik legfontosabb. Tehát, hogyha javítóintézetekben szeretnénk rendet csinálni, úgymond, akkor én ezzel kezdeném. Egyébként pedig a gyerekvédelemben, gyerekvédelmi szakellátásban, ami a gyerekotthonok is, ahogy említettem, meg a javítóintézet is, működik egy bántalmazás prevencióját, illetve a bántalmazás kezelésének protokollja. Tehát van egy elég hosszú útmutató, ezt kb. Azt hiszem 2018-ban adta ki annó még az EMMI, mert akkor még oda tartozott a gyerekvédelem, most már ugye a BM-hez tartozik ez az egész terület, de hogy van egy gyerekbántalmazás kezelését és prevencióját meghatározó szakmai protokoll, ami elég jól leírja, hogy a bántalmazási eseteket hogy kell kezelni, és hogy kell megakadályozni. Na most ez a protokoll már majdnem 10 éves tulajdonképpen. Azt is meg kéne nézni, hogy akkor működik-e, ismerik-e a szakemberek, ismerik-e a gyerekek, ismerik-e a növendékek ezt a szakmai protokollt, amit arra vonatkozik például, hogyha valakit bántalmazás ér, akkor milyen eszközei vannak arra, hogy ezt azonnal jelezze. Akár a gyerekjogi képviselőhöz fordulva, akár a gyámjához fordulva, de azt is tartalmazza, hogy ezek a szakemberek, akik ott vannak az intézményen belül, és mondjuk tanulj annak, hogy egy kollégájuk bántalmaz egy gyereket, akkor milyen eszközei vannak, hogyan kell egy ilyen helyzetben viselkedni, hogyan kell ezt mondjuk kezelni, hogyan kell ezt az információt kivinni, ugye minden zárt intézményben az a legnagyobb kockázat, minél zártabb egy intézmény, annál inkább félhetünk attól, hogy ott elkezdenek farkas törvények kialakulni egy adott intézményben, a saját normarendszer kezd eluralkodni, és ezek gyakran elég hamar el tudnak válni a valóságtól. Tehát egy ponton nagyon nehéz megítélni, hogy bentlakóként, vagy nevelőként, hogy ez mennyire súlyos jogsértés, ami történik akár. Mert ott valahogy így hát elvesztheti a szakember, elvesztheti a nevelő azt a realitás érzékét, amit egyébként normális esetben meg kell, hogy tartson. Tehát, hogy például ezt a szakmai protokollt is felül kéne vizsgálni, legalább olyan szemmel, hogy mennyire ismerik a szakemberek, mennyire működik, kell-e ide erőforrást tenni még, hogy az emberek, szakemberek ezt jobban megismerjék, mert lehet, hogy van egy ilyen protokoll, de ha nem, nincsenek hozzá megfelelő képzések, ha nem ismerik a szakemberek, hogy egy ilyen helyzetben mit kell tenni, akkor nem jó, akkor hiába van ez a protokoll. Úgyhogy igen, tehát hogy azért ez a két dolog, az biztos, hogy megnézni, amit most említettem, és a harmadik egyébként még az, hogy most már tehát azért rendre évek óta szisztematikusan kerülnek elő azok a bántalmazási esetek, amik a gyerekvédelemben jellemzőek. Szisztematikus vizsgálat kéne arra, hogy ennek mi az oka, hogy ezeket a helyzeteket hogyan tudjuk akkor kezelni. Tehát mindig szörnyűködünk, akár a szakma, akár a laikusok, ezeken a felvételeken, ezeken a kiszivárgott információk, de azt nem tudjuk megspórolni, hogy akkor ezeket az eseteket valóban egy független szakmai bizottság vizsgálja meg, és göngyölítse föl, hogy abban az adott intézményben mi történt, hogyan lehetett volna megakadályozni, kik egy adott helyzetnek a felelősei. Ezekből a konkrét esetekből mindig le kell vonni egy szakmai tanulságot, és úgy formálni az intézményt, hogy legközelebb ez ne fordulhasson elő.
Szlankó Viola pszichológust, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatóját hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Több tulajdonos esetén az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan rész eladásakor minden tulajdonostársnak automatikusan elővásárlási joga van, ami azt jelenti, hogy az eladó köteles az ajánlatot velük is közölni, és ők azonos feltételekkel megelőzhetik a külső vevőt. Teremgarázsok vásárlása esetén gyakran felmerül az elővásárlási jog. A félreértések elkerüléséért érdemes jogi tájékoztatást igénybe venni, mondta az Inforádiónak nyilatkozó közjegyző. Széchenyi Nagy Kristóffal beszélgettem.
Elővásárlási jognál ez egy újabb gyakorlat, az utóbbi 10-15 évben szaporodtak meg az ilyen ingatlanok, és ezzel szintén érdemes foglalkozni, mert általában a vevők erre nem gondolnak. Ugye nagyon sok olyan utóbbi 10-15 évben épült társasházi ingatlan van, ahol ugye a lakások azok úgynevezett önálló albetét, tehát önálló ingatlanként léteznek, külön-külön helyre az iszámmal. Ugye a társasházzá alakításnak ez a lényeg, hogy onnantól kezdve ugye nincs elővásárlási jog, mert ugye minden lakás önálló ingatlannak minősül, de a teremgarázs az egy darab helyre az iszámon van, és ott hételen ugye letölti az ember a tulajdoni lapot, akkor már amikor éppen ugye le tudja tölteni, mert működik a rendszer, akkor látja, hogy 60 darab tulajdonosa van. Mert mondjuk 30 lakásban áll a társasház, és mondjuk házaspárok laknak benne, akkor ugye körülbelül ez lesz a képlet. Ebben az esetben nem szabad megfeledkezni arról, hogy az elővásárlási jogot a garázs tekintetében az összes többi tulajdonostárs is tudja gyakorolni, tehát nem úszható meg ilyen értelemben a felek értesítése. Azonban nagyon fontos arra figyelni, hogy itt a szerződésben ki kell kötni, hogy itt dolgösszességként kerül eladása az ingatlan. Tehát nem arról van szó, hogy veszek külön egy gépkocsi beálló helyet a garázsban, meg veszek külön egy lakást, mert különben az lesz, hogy valamelyik tulajdonos, akinek éppen két autója van és nem tud hova parkolni, az azonnal kifizeti azt a 6 millió forintot, amiben a garázs részlet kerül. Még mondjuk persze 100 millió forintért a lakást nem akarja megvenni, meg nincs is pénze rá. Na most, hogyha itt nincs jól megírva a szerződés, akkor nagyon könnyen abban a helyzetbe kerülhet a vevő, hogy hát végül csak garázs nélkül fogja tudni megvenni az ingatlant, mert mondjuk a garázsra a másik tulajdonostárs lecsapott és gyakorolta az elővásárlási jogát. Tehát itt ez egy nagyon fontos különbség. Ugye erre a legújabb megoldás, kétfajta megoldás van. Van egyrészt az, hogy most már a gépkocsi beálló helyet is lehet önálló helyre számként nyilvántartásba venni. Ugye ez egy kvázi felfestéssel és a megfelelő jogi procedúra lefolytatásával lehetséges. A másik megoldás az, amit a ingatlan nyilvántartási jogszabályok kínálnak, hogy kvázi a helyi fali újságra a lépcsőházban kifüggeszti a közös képviselő, és erről fölvesz egy jegyzőkönyvet, hogy ezt mikor függesztettek és mikor szedte le. Ezzel a földhivatali bejegyzés megoldható, tehát a földhivatalnak ennyi elég lesz, de polgári jogi értelemben ennek semmiféle relevanciája nincs. Tehát, hogyha egyébként nincsenek rendesen kiértesítve a felek, és mondjuk valaki tudja igazán, hogy ő éppen akkor abban a két hétben nyaralt, és azért nem olvasta a fali újságot, akkor ő vele szemben ez nem lesz hatályos. Tehát az lesz a helyzet, hogy a földhivatal be fogja jegyezni a tulajdonjogot, de attól még ez a tulajdonos, aki éppen abban a két hétben külföldön tartózkodott, és nem látta, hogy mi van kifüggesztve, az még indíthat egy hatálytalansági pert, hogy ő mégiscsak szeretné gyakorolni az elővásárlási jogát. Tehát itt rengeteg olyan probléma merülhet föl, amit az ügyfelek csak alapos jogi tájékoztatásból fognak tudni megérteni. Tehát ez mindenképpen fontos, hogy amikor a vágyott lakásunkat kiválasztjuk, akkor megfelelő jogi szakembert is találjunk ahhoz, aki ezekre a buktatókra kifejezetten fel tudja hívni a figyelmünket.
Azt hittem, hogy majd a bonyolult részek csak ezután következnek, amikor el kell menni a bankba. De akkor ezek szerint onnantól kezdve már egyszerűbb, mert a bank a szakértelmével fogja tudni ha hitelre vásárolok, ellenőrizni, hogy én mit akarok venni, ő bekéri az összes papírt.
Hát a bank egyrészt nagyon sok papírt be fog kérni, másrészt egy értékbecslőt ki fog küldeni, és azért itt is érdemes tájékozódni, mert hogy különböző bankoknak különböző a problématűrő képessége. Tehát vannak olyan bankok, akik alapvetően a egyszerű ügyeket szeretik, vagy kifejezetten ezekre fókuszálnak, és itt alapvetően már azok a bonyolító tényezők, hogy mondjuk a telken több lakás van, de nincsen megosztva, illetve mondjuk olyan ingatlan épület áll mondjuk a kertben, ami a térképen nincsen feltüntetve, mert például építettek egy kis garázst a kert végébe, de nem jelentették be annó az építésügyi hatóságnak, és emiatt aztán nem lett felvéve az ingatlan nyilvántartási térképe. Tehát van olyan bank, akinél ez már kizáró. Tehát ebben is mindenképpen érdemes tájékozódni, mert van olyan bank, akinek nagyon szertágazó gyakorlata van, és az ország bármely területén hitelezés, bármilyen helybeli sajátossággal tisztában van, mert már találkozott ilyen ügyekkel, és van olyan bank, aki meg nem ezekre az ingatlanokra fókuszál, és ott nagyon könnyen azt a választ fogja kapni a hitelt felvenni szándékozó vevő, hogy ezt az ingatlant nem fogják meghitelezni.
Az energia hatékonysági tanúsítvány az nagyjából átment már a köztudatba. Kell még valami tanúsítást kérnünk az eladótól ahhoz, hogy simánban menjen az ügylet, vagy nem kell más?
Igen, itt két dolog. Egyrészt az energiahatékonysági tanúsítványnál lecsökkent az érvényességi idő 10 évről 5 évre, tehát ezt tudni kell, hogy most már csak az 5 évvel belül kiállított ilyen tanúsítványok használhatók az adásvételhez. A másik, és ez egy új dolog, az úgynevezett villamosbiztonsági felülvizsgálati jegyzőkönyv, ez egy viszonylag új szabályozás eredménye, hogy 6 évnél nem régebbi ilyen jegyzőkönyvvel kell rendelkezni, akkor, hogyha az ingatlan tulajdonjogát átruházzák, vagy akár a bérbeadáshoz is. Ennek ugye alapvetően biztonsági szempontból van jelentősége. Ugye ez a tanúsítvány arról szól, hogy leírják fehéren feketén, hogy mondjuk életveszélyes-e az elektromos hálózat az ingatlanban, vagy nem. Ugye elég gyakran lehet hallani ilyet, hogy lakástűz van amiatt, mert régi vezetékek vannak benne. Ugye ezeket a vezetékeket, amiket 40-50 éve építettek be az ingatlanokba, azokat messze nem ennyi elektromos gépre, és messze nem ezekre a teljesítményekre modellezték, mint amit ma használunk. Tehát ha valaki jár egy olyan ingatlanban, amit mondjuk 40 éve, 50 éve építettek, és nem volt, nem esett át alapos felújítás, az látja, hogy szobánként van egy darab konnektor. Na most, hogyha valaki maga körül körben néz, az nagyon jól tudja, hogy ma már olyan, hogy egy szobában egy konnektor, hát ugye van a telefonja az embernek, a számítógépe, ilyen kütyüje, olyan kütyüje, tehát ilyenkor ugye mindenki azt mondja, hogy bedug egy hosszabbítót, meg egy elosztót, és akkor onnantól kezdve az egy konnektorban rögtön 4 fogyasztót rak be. Na most ezeket a hálózatokat nem feltétlenül erre tervezték, és ez egy teljesen érthető elvárás, hogy amikor a vevő megveszi ezt az ingatlant, akkor legyen tisztában, hogy mondjuk még 500 000 forintot arra kell költenie, hogy a vezetékeket kicseréltesse, vagy nem. Hogy egyébként, hogyha bedugja a hajszállítót a fürdőszobába, akkor meg fogja elrázni az áram azért, mert az nincs földelve vagy sem. Tehát sajnos a lakásállomány egy jelentős része olyan, hogy nem csak energiahatékonysági szempontból, de villamos hálózat szempontjából is rendkívül elavult, adott esetben életveszélyes, és nyilván ennek a kiszűrésére találta ki a jogalkotó ezt a tanúsítványt.
Széchenyi Nagy Kristóf budaörsi közjegyzőt hallották. Paragrafus. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.